Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Klasszikus western filmek annak idején meg annyi hőssel, legendás rablóval és pisztolypárbajjal ajándékoztak meg minket. A modernebb verziók aztán új megvilágításokat is adtak, de a közös mindegyikben, hogy az alakuló Egyesült Államok közép- és nyugati régióit mutatták be a 18.-19. századból. Vajon mennyi igaz a vonat- és bankrablásokból? Tényleg félni kellette az indiánoktól? És időnként tényleg segítették a nagyhősöket? Kik voltak a hegyi emberek, és kik az aranykeresők? Milyen titkai vannak-e különleges időszaknak, amit esetleg nem is láthattunk a filmvásznakon? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcast újabb adásában, ahol egy olyan téma jön, amit én már nagyon régóta, kis túlzással gyerekkorom óta szeretnék valamilyen formában megismerni, feldolgozni, hiszen főleg a gyerekkoromban néztem westerneket, és hát most a vadnyugatról lesz szó. Hogyha valaki azt hinné, aki esetleg a kortársam, hogy tényleg csak a gyerekkorunkban néztük westerneket, az azért nem teljesen igaz, hiszen rengeteg dolog van, ami a western romantikát megidézi a mai filmvilágban is, hogy más nem mondjak, például az apokaliptikus filmek, zombi filmek, és ugye az űrwestern fogalmát is megismertük a Star Wars-on keresztül, szóval a western filmeknek van klasszikus verziója, de abszolút van egy nem klasszikus is, és ezen keresztül szerintem mindenki valamennyire tud csatlakozni az érzéshez, vagy tud csatlakozni a téma szeretetéhez. Na de a vadnyugattal kapcsolatban szerencsére van egy olyan magyar történész, aki ráadásul már volt is az adásunkban, és nagy örömmel köszöntöm újra, aki egy könyvet is írt konkrétan a vadnyugatról, úgyhogy most itt van velem a Rubikon Intézet főigazgatója, Dr. Háner Péter. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, Háner úr.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a podcast hallgatóit.
És én szerintem először mondjuk azt el, hogy ugye van egy ilyen Vadnyugat című könyv, amit én azóta már el is olvastam, és ez a könyv, ez bizony egy nagyon-nagyon tág időszakát lefedi az Egyesült Államok, illetve korábban inkább Észak-Amerika történetének. És hát én ezzel szeretném kezdeni, hogy határozzuk már meg, hogy mi a vadnyugat, mert én próbáltam utána olvasni más forrásokból is, és nagyon sokféleképpen definiálják. Tehát amit mi a filmekben láttunk, a klasszikus western történetek, azok alapvetően a 19. század. Volt, amelyik az eleje, volt, amelyik a vége. Onnan is lehet tudni például, ha jól csinálták a filmet, hogy milyen pisztolyok vannak, mert ugye ezek a koltok inkább a 18. század, 19. század második felében. Tehát így meg lehet állapítani, de nagyjából ez az az időszak. Mégis én nekem az a benyomásom, hogy Háner úr a könyvében a vadnyugatnak hívja gyakorlatilag az egész Amerika meghódítására irányoló vándorlást és népvándorlást.
Hát ez egy, igen, ez egy nehéz kérdés, mert voltak, hogy az amerikaiak inkább a nyugat szót használják. A vad szót én szerintem Buffalo Bill terjesztette el, amikor bejárt a 20. század elején, 19. század végén a világot a cirkuszával, az Buffalo Bill, the Wild West of Buffalo Bill ilyen néven terjedt el. Ezért ragadt hozzá a nyugat fogalmához ez a vad jelző. Amerikában kezdetben használták a határvidéket, a fontjét, ezen azt értették, hogy az indiánok országa, és van a fehér ember országa, és a köztük lévő vidék az a határvidék. Na most ez teljesen változó volt ez a fogalom. A régebbi történészek azt mondták, hogy hát a nyugat az ugye Mississippin túli vidék, de az igazat megvalva a Cooper könyvekre gondolunk, a utolsó Mohikánra, ez bizony Mississippitől innen játszódik, és a 18. század végén, tehát inkább a fehér civilizáció, a fehér kultúra által még meg nem hódított területet nevezték nyugatnak, még akkor is, hogyha ez egy darabig az Eperecs-hegységtől keletre húzódott.
Ugye, hogyha mindig valaki földrajzból nem annyira van otthon, az Eperecs-hegység az szinte a keleti partnál van, tehát hogy azért akkor ezzel nem mondunk nagyot, úgymond.
Buster Keatonnak volt egy vicces filmje, az Isten hozta, amelyben a New York-i fiút az anyukája az állomáson azzal óvja, amikor vonatra száll, hogy vigyázzon a New Jersey-beli vad indiánokkal, ugye tudjuk, hogy ez a következő állam mindjárt. A mai történészek azt mondják, hogy úgy is lehet beszélni a nyugatról, hogy egy olyan vidék, ahol az emberi erőforrások, ásványkincsek, vadászni való állatok, a maga a föld, maga a táj, maga a vidék, maga a természeti erőforrások bősége rendkívül nagy, és ezeket kihasználó emberek száma legalábbis egy bizonyos ideig viszonylag kicsi, tehát nagy lehetőségek nyílnak a társadalmi előlépésre, a társadalmi előlépésre. Azt mondhatjuk, hogy ez többé-kevésbé igaz, tehát aki egy lakatlan vidéken megjelentés orvosnak, ügyvédnek vagy tanárnak nyilvánította magát, hogyha tudott beteget gyógyítani, tudott ügyet képviselni a bíróság előtt, és tudott írás, olvasás, számolást tanítani, akkor az lett, aminek nevezte magát. Egy újabb definíció szerint azt mondják, hogy a nyugat az a vidék, amelyben a különböző európai, ázsiai és amerikai őslakos kultúrák keveredtek. Tehát amikor a spanyol Coronado felfedezőt a 16. században Mexikóból az indiánok köré egy fekete tolmács vezeti, na ez már a féle igazi nyugat volt, tehát ahol a legkülönbözőbb kultúrák, ázsiai, európai és amerikai kultúrák képviselői egymással kontaktusba lépnek és egy új világot alakítanak ki. Volt egy nagyon optimista nyugatkép a 19. század végén alakítottak egy Turner nevű történész, mely szerint a nyugat az a társadalmi előrelépés világa, a nyugat a bőség világa, a nyugat tette az európai embert amerikaivá, nyugatra haladva hullajtotta el az európai kultúra maradványait, és így hozott létre valami egészen különleges, vállalkozó szellemű, aktív, tevékeny, demokratikus, nőtisztelő és minden szempontból pozitív személyiséget. Hát ezt a képet az utóbbi 50 év történetírás alaposan módosította, a nyugat sose volt lakatlan, ugye, mert ős lakosság fejlett kultúrái éltek ott. A nyugatra vonuló fehér emberek rengeteg környezeti kárt okoztak, de az indiánok is különben, hát a bőlények azért terjedtek el, mert rengeteg őslakos állatot a fehérek érkezésé előtt az indiánok írtottak ki. Tehát a legkülönbözőbb kultúrák keveredésének a körében a nyugatot most újabban kritikával illetik, hangsúlyozzák az indiánok állítólagos kiirtását, erről szó sem volt természetesen, hangsúlyozzák a környezetpusztítást. Ahogy 100 évvel korábban a nyugatnak a pozitív vonásait hangsúlyozták, manapság úgy politikailag korrekt, hogyha a negatív vonásokat hangsúlyozzuk. Ha csak arra gondolunk, hogy gonosztevő indián az szinte mai filmekben nem is létezik, ugye? Igen, ha valami gonoszságot követnek el, azt mindig fehér ember csinálja.
Igen, miközben ugye a 70-es, 80-as évek westernjeiben meg gyakorlatilag indián falkák.
Hát nem is beszél az 50-es évek westernjeiről és a korábbiakról. Az emberi gonoszság és az emberi jóság az nem köthető különböző kulturális csoportokhoz természetesen.
Igen.
De azt nézzük meg, hogy a újabban divatos western filmek, a visszatérő például hogyan mutatta be ezt az egész nyugatot, hát elképesztő. Tehát rendkívül elfogultan mutatja be néhány újabb western film a nyugatot. Az indiánok javára, a fehér ember lovására.
Na hát ez már csak azért is érdekes, mert a következő kérdésem az az lenne, hogy ez a western romantika, ez vajon minek köszönhető, mert ha csak a western filmekből indulok ki, akkor mintha az a kép tárulna a szemünk elé, hogy azért ragadta meg ez annyi filmművész és művész fantáziáját, mert minthogyha az lenne a helyzet, hogy a nagy síkságon, vagy éppen a hegyekben, de a lényeg az, hogy ezek a bizonyos falvak, illetve települések, kisebb városok, ezek nagyon messze vannak egymástól, nem ér el ide a törvénykeze, és hát az embereknek, meg a hősöknek maguknak kell az igazságot megvédeni. És azt gondolom, hogy a western romantika szó szerint ezt jelenti, az, hogy igazságosztók vannak és banditák, és hogy magunknak kell elrendezni a dolgainkat, és nyilván ezért mondhatjuk az apokaliptikus filmekre is, hogy a western egy leágazása, vagy éppen az űr western is innen válik teljesen logikussá.
Hát nehéz megmondani, hogy hol a határ a hagyományos akciófilm és a western között. Western ahol ismerik meg, hogy a amerikai nyugaton játszódik, 17-18-19. Században, nagyon kevés a 20. század elején, és általában nagység, egy bizonyos környezetben lejátszódó film ez, amelyekben van lélektani dráma, van akciófilm, van bírósági dráma, van háborús film, van szerelmes film, de hogyha ez amerikai nyugaton játszódik, általában westernnek szoktuk nevezni. Uh-huh. Nehéz pontosan meghúzni ezeket a határokat. Én arra gondolok, hogy a jóval a mozi megjelenése előtt az amerikai nyugat már rendkívüli hatást gyakorolt az európaiakra. 18. század végén egyre több könyv jelent meg egy Kentucky-ba, tehát keleti partról Kentucky-ba vezető utat fölfedező vadászról, Daniel Boone-ról, akit már Byron, az angol költő, a Don Juan című elbeszélő költeményében úgy jelenített meg, mint a természetemberi. Tehát itt valahol a rousseauista egyszerű ember, a természetember, a vissza a természethez hangulat benne van. Valahogy az a tudat, ami nagyon-nagyon ősi, már az ókori rómaiak úgy képzelték el, hogy a germánok, mivel nem olyan fejlettek, mint ők, ezek valahogy elkölcsösebbek, nemesebbek, harciasabbak, egyszerűbbek, mint a túlfinomult városban élő rómaiak. Tehát ez a gondolat, hogy a természetben élő ember az valahogy más, sőt valamilyen pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket érdemes tisztelni, ez egy roppant ősi emberi gondolat. És a 18. század végétől hirtelen Egyesült Államok lakói számára rengeteg természetben élő személyiség képviselhette ezeket az értékeket.
Most akkor kénytelen vagyok a könyvhöz fordulni, a következő témánkra ráfordulva szeretném, hogyha beszélnék egy picit a hegyi emberekről, mert ez elképesztően izgalmas dolog. Szóval ugye a 18. században elindult a nagy nyugati átjáróknak a felfedezésére tett kísérletek, és ez még a 19. században is folytatódott, ugye az északnyugati átjáró, mint könyvben, mint filmben ezt tudom ajánlani mindenkinek, de nem csak ez az egy átjáró volt, hanem még jó sok. És akkor például ezeknek is a felfedezése, meg az új utak felfedezése, abban állítólag segítettek a hegyi emberek, akiket én valahogy úgy képzelek el, hogy talán az indiánok, vagy az indiánok között is élhettek, lehet, hogy onnan vették át ezeket a szokásokat, de minden esetre ők olyan valakik voltak, akik hónapokat töltöttek a természetben a civilizációtól távol.
Minden civilizációban vannak kívülállók. Nagyvárosi hajléktalanok, kóborlók, otthontalan rétegek. Az Egyesült Államokban a 19. század első felében alakult ki egy ilyen csoport, akiket trappereknek, hegyi embereknek, prémvadászoknak neveztek különböző módon. Azért, mert kiderült, hogy az Európában olyan nagy kereset van a különböző állatoknak a prémjére, főleg a hód prémre, hogyha ők ott hagyják a civilizációt, és egy évet eltöltenek néhány csapdával felszerelve a vadonban, és egyszer egy évben fölkeresnek egy-egy várost, vagy egy találkozási pontot, ahol amit a kereskedők jó előre kijelölnek a számukkal, akkor be tudják szerezni a számukkal szükséges lőport, viszkit, kávét, néhány ruhadarabot, néhány új csapdát, és így messze érhetnek a társadalomtól, amelyet mélyen megvetettek, és hát amelyet úgy érezték, hogy ott őket is megvetik. Hegyi embereknek nevezték őket, nagyon nagy szerepük volt abban, ők fedezték fel először a legkiválóbb forrásokat, a legjobban lakható völgyeket, a legtermékenyebb területeket. Hegyi emberek fedezték fel az átjárókat, ők léptek kapcsolatba az indiánokkal, sajnos el is terjesztették a körükbe önkéntelenül, akaratlanul a fejember különböző fertőző betegségeit, amire a európaiak már a középkor századai óta immunissá váltak, az amerikai indiánok sajnos nem. Nagyon sok indián törzs egy-két ilyen hegyi emberrel való találkozás után nagyon jelentős része elpusztult skarlátba, kanyaróba, bárányhimlőbe, olyan betegségekbe, amelyek európaiak közül már csak a gyermekeket sújtják. Később ezek a hegyi emberek váltak a új otthont kereső telepesek vezetőivé, a telepes karavánok útmutatóivá, és nagyon komoly szerepük volt. Ők váltak a hadsereg nyomkeresőivé, a hadsereg felderítőivé, mert ők ismerték jól az egész nyugatvilágát. Térképészek, tudósok is tudtak használni nagyon sok információt, amelyet tőlük nyertek.
már is egy ilyen vadromantikus figura a vad nyugatról, a hegyi ember figurája, és ez teljesen hiteles is. Igaz, hogy talán ilyen hegyi emberrel nem olyan sok westernbe találkozhattunk.
Viszont... Hát amit említettünk, ezt a bizonyos visszatérő, ez egy hegyi emberről szólt, aki társai igen. haldokolva ott hagynak az erdőbe. Hugh Glassről van szó, aki valóban túlélt egy ilyen fegyver és felszerelés nélküli cserbenhagyást a vadon mélyén. Évekig kereste azt a két társát, aki cserbenhagyta őt, majd nagy lelkűen megbocsátott nekik, mikor megtalálta őket. Hát ennyit a valóságról és ennyit a filmről. A film egy vadöldöklő harccal végződik.
Azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy ugye ezek az átjárók aztán a 19. század közepére nagyjából megvoltak, és az emberek pedig még nyugatabbra is elég nagy számban elindultak. És ugye az egyik ilyen hát ok, az mindenképpen az aranyláz volt. Nem tudom, hogy hány olyan hallgató van, aki ezt tudja, hogy gyakorlatilag 1848 végén, hát az a hír terjedt el, hogy aranyban úszik Kalifornia, és 1849-ben azért elárasztották például Kaliforniát az aranyások, és a 49ers kifejezés jött létre, és hogyha valaki követi mondjuk az NFL-t, az amerikai futballt, akkor ugye a San Francisco 49ers talán most már így értelmet nyert, csak hogy egy kicsit a sporttal is összekössem a mai témánkat, de hogy csomó ok volt, nyilván mert sokan is voltak, szerettek volna sokan még újabb vidékeket felfedezni, de például az aranyláz is egy hatalmas oka volt annak, hogy a nyugati parton, ezeken az átjárókon keresztül végül elindultak tömegével az emberek, ugye?
Igen, 1848. januárjában egy kaliforniai ács, amikor megtekintette egy fűrészmalom számára készített árok mélységét, akkor valami csillogást vezetett föl a sárba, és ahogy vizsgálgatták a főnökével együtt, kiderült, hogy 14 karátos kiváló arany, és ezt egy éven át szinte el sem akarták hinni, mert korábban is voltak már ilyen leletek, mondjuk Georgia állam területén a 19. század elején, de ezek jelentéktelen kis aranymezők voltak, és nagyon gyorsan kimerültek, és az egész amerikai kultúrának az volt az alapja, ez a protestáns etika, hogy hát olyan nincs, hogy az ember meggazdagodik csak úgy aranyat találva, hanem a homlokunk arcunk verítékével kell megkeresni a kenyerünket, kemény munkával, erőfeszítésekkel. Csak a század közepén kiderül, van egy olyan hely, amely ráadásul egy olyan világhatalom kezében volt évszázadokon át, hát inkább azt mondom, hogy évtizedeken, a 18. században terjesztette ki a hatalmát a spanyol gyarmatbirodalom Kaliforniára. Ez a gyarmatbirodalom más se keresett évszázadokon át, mint alanyat nemesfémeket, és ott volt a birtokában, csak éppen ők nem úgy építették a házakat, hogy fűrészmalmot kellett hozzá létrehozni, amely ugye föl kell ásni a földet, és érdemes fákat kivágni, és érdemes patakokat elterelni hozzá. Amint a spanyol birodalom maradvány állama Mexikó a mexikói-amerikai háborúban, 46-48-es háborúban lemond erről a területről, még alá sem írták a békeszerződést, az amerikai telepesek megtalálják a világ legnagyobb arany lelőhelyét. És ez, amit hónapokig el se akartak hinni az ország más részein, és aztán lassan-lassan terjedni kezdett, először Kanadából, a tengerészek jogotából, Hawaii-ból, Dél-Amerikából, Ausztráliából érkeznek, majd eljut a hír keletre, és hát Polk elnök, akit nagyon bíráltak azért, mert egy agresszív háborúval megnövelte az Egyesült Államok területét, és Kaliforniát az USA-hoz csatolta, hogy ilyen egyszerűen fejezzük ki magunkat, ő azzal igazolta a tevékenységét, hogy hivatalosan közölte a rendkívüli arany lelőhelyeket Kaliforniába. Ez a hír, ez 48 második felében terjedt el, és akkor megindul az aranykeresők, a szerencsevadászok áradata a keleti partról is, vagy a nagyságon át, vagy a körbehajózva az egész amerikai kontinens.
És itt most hagyj vegyem egy pillanatra át a szót, és szó szerint idéznék a könyvből. Volt még egy harmadik lehetőség is, gőzössel eljutni a Panama földszorosig, valahogy átkelni az esőerdőn és a mocsarakon, és aki nem kapta meg a sárgalázat, az a csendes óceán partján várhatott olyan hajóra, amely hajlandó felvenni. A legendák szerint ez az út csak egy-két hónapot vett igénybe, a valóságban azonban sokkal hosszabb volt. A szerencsevadászok az út folyamán fantasztikus történetekkel tartották a lelket egymásban. elterjesztették, hogy egy kaliforniai aranyásó 16 dollár értékű aranyport mosott ki a szakállából. Egy vihar után pedig egy asszony állítólag 10 dollárnak megfelelő aranyport rázott ki a függönyeiből. Mások azt mesélték, hogy egy beteg bányász csak azután gyógyult meg, hogy egy gőzfürdőben kiizzadt magából 49,5 dollár értékű aranyport. Ez zseniális, bocsánat, el kellett olvasnom, de szóval azért ez is látszik, hogy itt egy ilyen utazás, az abszolút, ma van ez az angol-magyar szó, az a hópium, tehát hogy a remény volt az, ami több száz embert ott tartott azokon a szörnyű utakon, rossz
több
körülmények
ezer,
között.
Igen. Hát azt mondhatjuk, hogy ennek a reménynek volt alapja. Tehát Kaliforniában tényleg lehetett egy fémtányér segítségével a patakban tapicskolva, a sarat matatva, a sarat kilötykölve a tányérból jelentős mennyiségű aranyat találni. Természetesen azok gazdagodtak meg, akik eladtak valamit az aranyásoknak. Természetesen nagyon kevés, egyszerű, magányos aranyásról lett gazdag ember. De mégiscsak ott volt az arany, és ott van ma is. Saját szememmel láttam, nem Kaliforniában, hanem Denver tájékán, a Szikláshegységbe nyaralókat, amerikai rokonaim vittek autóval, mondtam, mit csinálnak ezek a patakban? Ha ezek hobbiból aranyat mosnak. Mondtam, lehet, még mindig van ilyen. Igen, azt mondták, hogyha egész hétvégén lötyögtetik a sarat és kutatnak, akkor néhány homokszem méretű aranyszemet biztosan találnak, de ez nem nagyon éri meg a munkát, ezt csak hobbiból csinálják. Tehát az amerikai nyugat az tényleg az erőforrások, a rendkívüli mennyiségű anyagi, szellemi energiaforrások, erőforrások, kincsek, hatalmas tárház, amely még máig tartogat meglepetéseket, és máig vonzó lehet sokak számára.
Hihetetlen. Ez a nyugati part, ez az 1800-as évek végére akkor nagyjából be is népesedett. Ugye először csak ilyen telepek, meg táborok jöttek létre, de azért gondolom, hogy ezekből aztán később városok lettek.
Kezdetben azt hitték, hogy a farmerek fognak apránként terjeszkedni nyugat felé. Thomas Jefferson, mikor megvette a Mississippi vízgyűjtő medencéjének nyugati részét, akkor azt mondta, hogy több száz évre szabad nyugod békés terjeszkedést tett lehetővé ezzel 1803-as vásárlásával. Egyszerűen nem értették meg, hogy milyen gyorsan, milyen rohamosan töltik be ezt a vidéket. Azért tegyük hozzá, hogy máig vannak gazdátlan területek, máig lehet földet venni nyugaton, természetesen nem a legtermékenyebb és a vasúthoz legközelebb eső földeket, de máig rengeteg szabad terület van, ez egy hatalmas nagy vidék. Tehát végülis nem a farmerek indítottak meg egy lassú terjeszkedést, hanem ahol aranyat találtak, ahol bányákra lehettek, ott hirtelen a semmiből megjelentek a városok először, és a farmerek csak később éltek oda. A kereskedők, az aranyások, a nyomkeresők, a hadsereg, amely rendet tart, fenn esetleg legyőzi az indiánokat, biztonságot teremt, ezek mind-mind előbb jelentek meg. 48-49-ben Kalifornia gyorsan benépesült, majd amikor Nevadában találtak nemesfényt, akkor már nem keletről, hanem nyugatról, Kaliforniából érkeztek aranyások Nevadába, és így tovább, így különböző, úgymondanám, hogy a térkép különböző pontjain hirtelen keletkeztek lakott területek, városok, telepek, falmok, és így tovább.
Akkor el tudjuk képzelni azt, hogy aki ott pont 20 éves volt mondjuk, az a következő 10-15 évét azt utazgatva aranyat keresve töltötte, biztos, hogy voltak ilyenek. A vasutat akartam emlegetni, mert ugye a másik nagy kérdés az 1800-es évek második felében a vasúthálózat volt, és ez viszont a Western filmekből, ahogy az aranyásos sztori is, szintén szerintem bárkinek visszaköszönhet. Ez pedig ugye az egész országot, vagy hát úgymond a több államot átszelő kelet-nyugat irányú vasút volt, és annak a megépítése az 1860-as években, és az is egy hihetetlen történet, és hát nyilván amint beindult ez a vasúthálózat, és sikerült végül felépíteni, egyik oldalról kínaiakkal, a másik oldalról pedig írekkel építették, úgyhogy az is félmetes. Tehát amikor ez összeért, akkor azért gondolom, hogy a népvándorlás még egy újabb hullámot vett, mert a vasútnál gyorsabban biztos, hogy semmivel nem jutottak át mondjuk Kaliforniába az emberek.
Igen, a keletieknek volt egy rémképe az, hogyha az a nagyon-nagyon gazdag Kalifornia állam, amely már 1840-es évek végén állomász, ez 1850-ben állomász szerveződött, hogyha ez olyan távol maradt tőlük, lakatlan területek választják el, akkor előbb-utóbb megjelennek ott az európai vállalkozók, előbb-utóbb brit, francia tőkések érdekei fognak érvényesülni, Kalifornia állam kölcsönöket vehet föl, és hát ki tudja, hát ha ezek a kölcsönöket majd különböző területi engedményekkel próbálják törleszteni, ezért az északiaknak nagyon korán az volt a tervük, hogy feltétlenül össze kell kapcsolni vasúttal Kaliforniát a keleti államokkal. A déliek ezt nagyon sokáig akadályozták, amíg a dél rabszolgatartói érvényesítették az akaratukat a polgárháború előtti években. Ők nem akarták, mert tudták, hogy a telepesek többsége északra megy, és ha lehetővé válik nagyobb mennyiségben a kivándorlás nyugatra, ez az északi államokat fogja gazdagítani, és ők háttérbe szólnak. Amint kitör azonban az amerikai polgárháború, a háború második évében azonnal törvényt hoz a kongresszus, legkülönbözőbb rendeleteket fölgyorsítja, a pénzverést megváltoztatja, a központi kormányzat szerepét, és ingyen földet ad minden telepesnek, minimális kezelési költség lefizetése ellenében a homesteadektől a telepes törvénnyel, és ennek a törvénycsomagnak része az, hogy meg kell építeni azt a vasútvonalat, amely végleg összeköti nyugatot a kelettel. Ma már a számunkra ez nem olyan nagy technikai teljesítmény, a kortársak valami elképesztő örömünnepséget rendeztek országszerte az Egyesült Államokban, amikor kiderült, hogy beverték az utolsó szeget a keletet nyugattal összekötő vasúti színrendszerbe.
És erről már készültek konkrét filmek, erről az aktusról? Ugye?
Hát filmek még nem. A Western filmek igen, de hát 1869-ok még nincsenek filmek.
Ja, én úgy értem, hogy
utólag. Utah állambeli Promontory Pointnál hajtották végre ezt a szertartást. Arany szeget vertek be az utolsó talpfába, majd azonnal kivették és eltették egy múzeum számára, máig ott megtekinthető. Ütésnyomok is rajta vannak, és egy normális szöggel helyettesítették. A két vasútársaság, a Union Pacific és a Central Pacific képviselői jelentek meg, és egymásnak átadva a hosszú nyelű kalapácsot. Nagyokat ütöttek az utolsó szeg mellé, mert ugye kiderült, hogy aki ebben nem járatosnak, nem olyan egyszerű eltalálni egy méteres nyéllel egy kicsike kis szegnek a fejét.
Na igen, tehát akkor így megvan most már a vasút is. Mielőtt még legendás szereplőkre rátérnénk, szeretném még megkérdezni, hogy ebben a 19. században, ugye most beszéltünk a polgárháború időszakáról, az a 60-as évek, de az indiánoknak milyen volt a helyzete, mert ugye pont ezt mondtuk, hogy a western filmek, a korai western filmekben az indián veszély jön, meg látjuk a tollakat, amint nem tudom, így az egész indián törzs így utána rohamoz, és ettől kell félnünk. Mindeközben meg, aztán egyre több olyan western film is volt, hogy a fő és azért jobban van az indiánokkal, meg ismeri a szokásaikat, és akkor most meg már valami teljesen mást látunk. Na, milyen volt igazából az indiánok helyzete ebben az időszakban?
Azért nehéz választ adni, mert olyan, hogy indián az csak a fehér képzeletében létezett. Uh-huh. Legkülönböző kultúrák jöttek létre a mai Egyesült Államok területén. Attól kezdve, hogy a dél-keleti öt civilizált törzs világában városok voltak, szervezett városok, a csirokik egy ABC-t hoztak létre, a fehér embereknek még a rabszolgatartását is elsajátították a nem túlzottan helyeselhető szokás. Rendkívül civilizált, szervezett városok működtek. Éppen a civilizáltságuk miatt a 30-es években ezt az öt törzset áttelepítették Mississippitől nyugatra némi katonai erőszakkal. Ugyanakkor viszont a dél-nyugati területeken, a mexikói határvidéken, ott is egész városok voltak ilyen hatalmas nagy western filmekből ismert. A dél-nyugati kultúra is nagyon-nagyon szervezett volt, viszont ezektől egy kicsit északabbra kőkorszaki szintű törzsek gyűjtögető életmódot folytattak, a jútok és a pájútok például, amelyek hát szinte teljesen a kőkorszaki vadászok szintjén éltek, és íjat és nyilat használtak még a 20. században is. Tehát legkülönbözőbb indián kultúrák jöttek létre nyugaton. A sorsuk egészen különböző volt. A indián háborúk, ezek a síkság, ha indiánt mondunk, akkor általában a Sioux-ra és a Cheyenne-ekre gondolunk, a Warrior-ra, ezekre a nagy síkság kultúrájára, a bölényvadász, a lovas bölényvadász kultúrájára. Igen. De ne felejtjük, ez egész városok is működtek, északnyugaton máig fennmaradtak az északnyugati halász, vadász, főleg halász közösségek, amelyek a híres fa megművelésükről voltak híresek, és mivel nem volt vonzó a terület, nem volt a területük, a narancs máig szinte érintetlenül fennmaradtak. A fehérek politikája az változott az indiánok kapcsán, sokáig azt tervezték, hogy lesz egy indián ország nyugaton, ugye őt áttelepítik a keleti részen élőket, majd ez a század közepén átalakult a rezervátumok világává, hatalmas nagy fél államnagyságú, sőt, hát ennél is nagyobb területeket indián birtokká nyilvánítottak, amelyen a szövetségi kormányzat élelmet biztosít a törzseknek, lehetővé teszi a hittérítők és a tanárok működését, iskolákat, és reménykedtek abba, hogy átalakíthatják az indiánokat keresztény fehér farmerekké. Mai felfogásunk szerint ez is egy kulturális tömeggyilkosság, ugyanakkor sokkal kevésbé fájdalmas, mint a fizikai tömeggyilkosság, de indiánokat kiirtani sosem akarták. Az indiánok szegények az európaiak által áthurcolt, öntudatlanul áthurcolt betegségek miatt csökkent a számuk, és később a élettel és az életkedv csökkent a törzsek számában. Nem tudjuk, hányan lehettek az indiánok a Kolumbusz előtti időkben, de azt tudjuk, hogy a mélypontja a létszámuknak az a 19. század vége volt. Azóta csak nő a számuk, ma már valószínűleg többen vannak, mint Kolumbusz korában. Tehát népirtásról beszélni az amerikai őslakosság kapcsán teljesen helytelen. A népirtás az, amit a nácik csináltak, Hitler hívei, a Rókász idején, az, amit Amerika csinált, az nem az volt. Amerika szerette volna fehér farmerek alakítani őket, de sohasem a teljes elpusztításukat törekedett.
Na, ezt is így fontos kifejezni. Ennek ellenére gondolom némi alapja van például annak, hogy a western filmekben láttunk mondjuk indián törzseket, vonatot rabolni, habár lehet, hogy itt magamat rögtön kijavítanám, amikor utána olvastam a témának, akkor én azt olvasgattam, hogy az indiánok leginkább az átmenő forgalmat szerették volna megadóztatni, meg ugye nem nézték jó szemmel azt, hogy levadásszák a bölényeiket, hogy a természeti saját helyüket a betelepülők, meg az átmenő forgalom így felforgatja és elfoglalja, és ezért ugyan voltak időnként kisebb fegyveres összetűzések, már amennyiben az ő fegyvereik is ide számítanak, mert nem mindig volt egy súlycsoportban a kettő, de azért nem az volt feltétlenül a jellemző, hogy tőlük félni kellett. Ennek ellenére volt olyan, hogy mondjuk egy vonatot megpróbáltak kirabolni, ezt csak így kérdezem, tudunk ilyenről?
Hát a vonatot nehéz volt, mert a vonat elé, hogyha lasszót tettek, akkor az az indiánokat vonszolta el, tehát a vonatot nehéz volt. Az, hogyha a sínt tönkretették, és a sínt eltölték valahogy, kiemelték, erre volt példa, nagyon kevés ilyen példa volt, de egy-egy példa volt, viszont általában ezt a hadsereg mozgósításával meg tudták akadályozni. A telepesek vándorlásait, a karavánokat próbálták egy kicsit megadóztatni velük, kereskedni tőlük, koldulni, velük alkudozni. Hogyha a kávolyok Texasból átterhettek az indiánok területén egy-egy nagyobb csordát, akkor néhány marhát kértek tőle. Gyakori volt az üzletelés, gyakori volt az együttműködés, mint a fegyveres harc. Az indiánok nagyjából tudták, hogy ebben sok esélyük nincsen. Most a törzsek sorsa egészen különbözik egymástól, mert tényleg volt olyan törzs, amelyik a saját területét védte hősiesen, a Sioux, a Cheyennek és a mások, és volt olyan az apacsok, akik viszont egész távoli területeket kóboroltak be, és öltek, gyilkoltak, raboltak. Nem a saját területeiket védték, hanem más területeket támadtak. A mai filmek és könyvek és westernek nem tesznek különbséget. A Ülőbika Sioux főnök és Geronimo apacs gyilkos között mind a kettőt hősnek mutatják be természetesen. Indiánok sorsa elég különböző volt, beilleszkedhettek, ha akartak a fehér emberek világába, elköltözhettek a városba, hozhattak létre indián közösségeket, fizettek adót, mint bárki más a munkájuk után, vagy egy rezervátumot választottak, ahol az Egyesült Államok kormányzata és az egyén között ott áll a törzsi tanács, a segélyt a törzsi tanács osztja szét, saját szabályokat alkalmazhatnak a rezervátumon belül. Egyes rezervátumokban játékkaszinók működnek, és azok nagyon meggazdagodtak.
Ez már más a 19. században
19-20. Nem, a 20. század.
Igen, mert 20. századról 20. igen, ez megvan.
Más rezervátumokban olajat találtak, szintén meggazdagodtak, és olyan rezervátumok is voltak, ahol a szegénység, a tüdőbaj és az alkoholizmus terjedte.
Aha. Hát igen, akkor ez most megvilágította azt, hogy itt nagyon sokféle sors volt, viszont beszéljünk egy picit erről a bizonyos western romantikáról, hogy nagy távolság van esetleg a települések között, hogy akkor az egy szem sheriff, vagy a még, nem tudom, még van a sheriff helyettes, de hogy a kártyajátékok és mindenféle játékok is tovább vitték ezt az egész történetet, onnan is ismerős lehet, hogy ők próbálják a bűnbandákat feltartóztatni, jön az igazságosztó. Na, mennyire volt az igaz, mert én például olvastam olyat, hogy már az 1800-as évek közepére sok-sok városnak elege volt abból, hogy mindenkinek fegyvere van, és hogy egyes városokba be se lehetett lépni fegyverrel.
Így van, sokkal ritkább volt a fegyveres küzdelem, a pisztolypárbaj, mint ahogy ezt a filmekből megtudjuk. A legtöbb városka inkább az unalommal panaszkodott, és arra, hogy túlságosan békésen, eseménytelenül élnek ott az emberek. Természetesen ezt bemutatni unalmas lenne a filmeken, tehát természetesen nem ezt nézzük. A rendcsinálás, a rendfenntartás az kezdetektől nagyon fontos volt. A nagy lakatlan területeken először szövetségi kormányzat nevezett ki Egyesült Államok marsalja elnevezésű tisztviselőket, akik annyi helyettes nevezhettek ki és fegyverzhettek fel, ahányat csak akartak. Ott bíróságokat hozott létre az Egyesült Államok kormányzata, és amint elért egy meghatározott létszámot a felnőtt fehér férfiak száma, akkor államként csatlakoztattak az Unióhoz, és akkor ők választhattak a megyék, hát grófságnak nevezik, de meg grófok nincsenek Amerikában, ezért ezt nehéz lefordítani. A county élére sheriffeket választottak, akik nem is annyira rendfenntartók voltak, hanem inkább adószedő tisztviselők, választott tisztviselők, és a bűnözőkkel inkább a városi marsallok foglalkoztak. Ha valaki figyel a Western filmeknek az angol eredeti nyelvezetére, akkor nagyon sokszor a marsall szó hangzik el, és hát ezt sheriffnek szokták fordítani, ez a kettő nem ugyanaz. A sheriff az a megyei tisztviselő, a marsall a városi. És hát a részegekkel, a bűnözőkkel a marsall számolt le, a city marsall.
Értem. Voltak-e bankrablások, mert hogy itt megint csak próbáltam kutatni, és igazából azt találtam, hogy a legtöbb ilyen városka vagy település azért tudta azt, hogy a bankot meg kéne védeni, úgyhogy sokszor például a sheriff hivatal vagy marsall hivatal az a bank épületében volt, vagy szomszédban, tehát hogy azért nem volt olyan egyszerű egy bankot kirabolni, mint ahogy némely Western filmből tűnik.
Nem, és a szövetségi kormányzat mindig ott volt a közelben, valamilyen katonai bázis képviseletében, a vasúton megérkezhettek, detektívek, nyomozó ügynökségeket alkalmazhattak, tehát nagyon ritkán került sor olyan párviadalok, vagy olyan lövöldözés, ami a legtöbb híres Western filmben megtalálhatunk. A Wyatt Earp és a Clanton fiúk híres pisztolypárbaj az OK Karámnál, ez egyetlen perc alatt játszódott le, hát azóta elképesztő mennyiségű Western film idézte föl, és néha fél órára is elhúzzák ezt a fegyveres harcot. Hogy mennyire lőttek gyorsan a kortársak, ezt onnan tudjuk, hogy volt egy olyan játék, hogy az ember a fölemelt keze fejére helyez egy dollárt, majd kilántja a fegyverét, és elsüti, mielőtt még a dollár földet élne. Most a gyorsulás számát és az átlag testmagasságot figyelme véve ez kiszámítható, de persze ez nem célba lövés volt, ez csak egy gyors fegyverántás volt. A korabeli fegyveres harca nagyon jellemző a Johnson megyei háború, amikor egy nyugati megyében oly sok marháját, Wyoming egyik megyében oly sok marháját rabolták el a telepesek a nagy gazdáknak, hogy ezek Texasból hoztak rendfenntartókat. Kis telepesek veszélyeztették magukat, és egy nap bekerítették a rendfenntartókat, és egy egész napon át lövöldöztek egymásra a rendfenntartók és a rájuk támadó. Hát mondhatnám, hogy marha tolvajok, mondhatnám, hogy kis telepesek, akik szabadon bántak a nagy gazdák marháival.
Igen.
Az egész napos lövöldözésnek egyetlen halálos áldozata volt egy texasi, aki véletlenül lábon lőtte saját magát. Tehát ezek az, hogy 20-30 méteres távolságban valakit pontosan a szemek között találnak el, ezek természetesen legendák. Mint hogy legenda a gyorsan kirántott fegyver, célzás nélkül nem lehet eltalálni semmit. Legenda az a bizonyos legyezés, amikor egyik kezünkkel gyorsan a kakast háthöjtjük a másik kezünkbe tartott kolton. Ha az ember rácsap a saját fegyverét, akkor se tud vele célba lőni. Wyatt Earp és mások, akik nyilatkoztak a sajtónak, elmondták, hogy voltak kitűnő pontos lövészek, de ezek mindig célra tartott, az arcuk előtt hosszasan karral kinyújtott fegyverrel céloztak alaposan, és nem ilyen hirtelen kirántva a fegyvertartóból. Ezt a cirkuszosok terjesztették csak el.
Olyasmit olvastam, hogy az a Colt, ami akkoriban revolverként, vagyis hát gyakorlatilag mint kézi pisztolyként elterjedt, az 3-4 méternél messzebbre már nemhogy nem volt pontos, hanem hogy alig lehetett valakit eltalálni vele. Tehát azért ezek a fegyverek, ezek még nem voltak pontosak, és akkor még finoman fogalmaztam.
Hát fegyvere válogatja, tehát a hosszú puskák, azok már 18. század végét, a Kentucky Rifle, a Kentucky puska az 200 méter elég pontos célzást tett lehetővé. A puskák voltak a távolsága alkalmazott lőfegyverek, és a közvetlen közelből leadott lövéseket ezek a apró kicsi kézi fegyverekkel hajtották végre.
A bankrablásokra visszatérve, tudunk-e egyáltalán híres bankrablásról?
Hát Jesse James nevéhez rengeteg bankrablás fűződik. Itt be kell hozni a polgárába utáni közhangulatot Missouriban. Észak-győzelme után nagyon sok déli állam úgy tekintett a banditákkal, mint a mi fiainkra, akik voltak éppen csak az északiak, a jenkik, a bankárok, a vasutasok ellen harcolnak, és a legyőzött nemes ügyet képviselik a délügyét az északiak ellen harcolva, és nagyon sok esküdtség egyszerűen fölmentette azokat a banditákat, akikkel valaha az esküdtség tagjai együtt harcoltak a déli konfederáció védelmébe. Rendkívül nehéz volt ezeket ténylegesen bíróság elé állítani az esküdtségi rendszer miatt.
És tehát akkor azért ebben az időszakban, ezen körülmények között akkor ők igyekeztek minél többet felkapni, de voltak-e esetleg olyan igazságtevő hősök, mint amit a Western filmekben láttunk? Tehát itt ugye már érzem, hogy túlzásba viszi a Western film akkor, amikor a hős az semmi más nem csinál, csak így vándorol, és akkor itt is igazságot tesz meg ott is, hogy ezt azért nehezen tudom elhinni, hogy ilyen lett volna.
Voltak?
Meg valami utazó serif, vagy nem is tudom pontosan, de valami hasonló címet is hallottam már.
Hát nagyon sok fegyveres különböző államokba vándorolt, és ahol megbízták, ott néha egy-két évig ott maradt, és a rendcsinálásba segített. Ilyenek voltak például a Wyatt Earp, például a leghíresebb. Vad Bill Hickok volt ilyen, a híres akasztóbíró Isaac Charles Parker. Leghíresebb az valószínűleg Wyatt Earp lett, akiről följegyezték, hogy úgy tudott fellépni, hogy tiszteletet parancsoló volt. Egész idős korában egy nyugati városban egy bankrablót túszul ejtette egy nagyvárosba egy néhány ügyfelet, és a rendőrségnek az öreg Wyatt Earp felajánlotta, hogy bemegy érte, és bement egyedül, fegyvertelenül, és kihozta a bankrablót mindenféle lövöldözés nélkül. Tehát voltak ilyen tekintélyt keltő figurák, mint Vad Bill Hickok, Wyatt Earp és mások, akik puszta férfias kemény fellépésükkel tiszteletet tudtak ébreszteni. Azt mondják az ilyenekre, hogy lövés volt a szemükbe. Jackson tábornokra használták ezt, hogy miért engedelmeskedtek Jackson parancsainak, mert neki lövés volt a szemébe. Egy igazi nyugati bűnöző az pontosan tudja, hogy mikor számíthat arra, hogy lőnek rá, és mikor nem.
Értem. Ha már a bűnözők voltak a legendás bűnözők, mert tudom, hogy egy-kettő mindenképpen volt, és mi köthető a nevükhöz, és ők csak a Western filmeken keresztül a 20. században lettek híresek, vagy esetleg már akkor elterjedt a hírük?
Ez egy nehéz kérdés, mert az amerikai nyugaton a legenda együtt terjedt a valósággal. Tehát Kit Carson, a híres nyomkereső és vadász mesélt egyszer arról, hogy egyszer egy indiánok által elrabolt nőket akart kiszabadítani, és társasával együtt az indiánok nyomába járt, és az indiánok elhagyott tábortűzénél talált egy félig elégett ponyvaregényt, ami saját magáról szólt, Kit Carsonról, arról, hogyan menti meg az asszonyokat, akiket elraboltak az indiánok. Itt már a valóság és a legenda egész furcsán összemosódik, és Kit Carson végülis nem tudták a nőt kiszabadítani, csak a holttestét találták meg, vele végeztek az indiánok, és Kit Carson élete végéig nagyon szomorúan emlegette, hogy valószínűleg az illető hölgy olvasott róla egy ponyvaregényben, és bízott benne, hogy meg fogja őt találni. Vagy a másik híresség Buffalo Bill. Buffalo Bill nem csak egy cirkuszos volt, aki a vadnyugatot játszotta el a keleti nézők előtt, hanem tényleg egy nyomkereső, vadász, nyugati ember, indián harcos, aki harcolt az indiánokkal, majd ez eljátszotta a keleten, majd visszament nyugatra, és olyan jelmezekben segítette a hadsereg tevékenységét, kereste az indiánok nyomát, amelyeket keleten viselt, majd amikor bejött a film a 20. század elején, akkor valódi helyszíneken próbált valódi indiánokkal filmet forgatni, persze nem tudta, hogy a fikció és a valóság az nem azt jelenti, hogy megfelelő helyszínen kell forgatni, tehát nem attól lesz valami valószerű, hogy tényleg valódi indiánok szerepelnek bennem, hanem a formától. Tehát Buffalo Bill életében is teljesen összefonódott, szétválaszthatatlanul ez a legenda és a valóság.
És akkor talán még beszéltünk Jesse Jamesről.
Jesse James az maga nagyon-nagyon szerette, hogyha könyveket írnak róla, és cikkeket írnak róla, és a féle Robin Hood-szerű hősnek tartotta magát, aki ugyan a gazdagoktól abból, ha nem is osztja szét a szegények között, és hát ő talán a hívessége tette tönkre, hogy olyan komoly vérdíjat tűzte ki a fejé, hogy a saját társai közül akadt olyan, aki szívesen végzett vele a vérdíj fejébe. Majd az illető, ő bejárta a vadnyugatot azzal, hogy ő az az ember, aki ő lőtte le Jesse James-t, és hol kifütyülték, hol meg megéjenezték, majd vele is végzett valaki, aki valószínűleg azzal járt ebben a nyugatot, hogy ő az ember, aki lelőtte azt az embert, aki lelőtte Jesse James-t. És ismét, hogy a 18. századtól európai hőpiratírók, európai újságírók, költők fölidézik ezt a vadnyugatot, híressé tesznek almanachok, újságírók, hőpiratok, egyeseket, Davy Crockettet például. Davy Crockett, aki a texasi Alamo ostrománál esett el 1836-ban, Davy Crockett látta saját magát egy New York-i színpadon. És amikor nagyon éhezett a közönség, akkor a színésszel kénytelen volt kezet fogni, a színésszel, aki őt magát alakította, tehát itt aztán tényleg a fikció és valóság egészen furcsán összekeveredik.
Most találkozik, igen. Hihetetlen lehetett ilyen szempontból vagy nyugati hősnek lenni, úgyhogy még a saját életemben is legendává válok, tehát azért ennek biztos volt egy egészen különleges íze. A másik pedig, hogy gondolom ez sokakat inspirált, a kalandvágyókat, hogy akkor esetleg keljenek újra útra, hogy ismerjék meg a vadnyugatot, akár csak felfedező útra, akár új életet kezdeni, akár hogy nem tudom én, olyan hivatalokat foglaljanak el, vagy olyan állásokat, amit mondjuk a keleti parti városban nem tud. Ezek további okok is lehettek valahogy.
Hát ez egy komoly, igen, a nyugatnak hatalmas jelentősége volt. Csodás fényképek maradtak ránk a Kalifornia alanyásokról. Az egyik fényképen egy urat látunk, aki rengeteg fegyverrel, ásóval, csákánnyal, kapával, gold föliratú zsákkal felszerelve fotóztatja magát, és ki sem moccant Pennsylvania államból, és a lábát se tette be nyugatra.
Az se rossz. Van-e esetleg bármi olyan tévhit, amit itt a vadnyugattal kapcsolatban a mostani közbeszéd terjeszt, vagy ami mostani úgy érzi Áner úr, hogy a köztudatban benne van, de jó nagy tévedés, vagy a nagy részét kibeszéltük azért?
Hát nagy részét kibeszéltük engem, főleg azzal, amikor arról beszélnek, hogy kiirtották az indiánokat. Nem irtották ki az indiánokat, indiánok a fehérek behúzott betegségeibe haltak bele, nagyon nagy számba. A 20. században azonban a Franklin Delano Roosevelt New Deal korszakában a szövetségi kormányzat a 30-es évektől mindent megtesz az indián kultúra támogatására, ezt ritkábban is említjük, mint ahogy kellene.
Értem, mert gondolom nagyon jól hangzik az, hogy hát érkezett a fehér ember, aztán mindenkit meggyilkolt, de közben pedig ugye ez egy ugyanolyan kulturális összeütközés volt valójában, mint ami minden egyes hódításnál és úgymond területszerzésnél megtörténik. Világ történelem minden részében és minden táján.
Így van. Hát a legjobb példa erre az Comanchék legfőbb főnöke, az egy fehér félvér volt. Rendkívül érdekes történet, a leghíresebb elrabolt nő története, Cynthia Ann Parkert 9 éves korában rabolták el Texasból 1836-ban, és egy gyermektelen Comanche indián pár fogadta őt örökbe. Róla mintázta Ellen Lemay 1954-ben megjelent The Searchers, a kutatók című könyvének ősét. Ennek alapján rendezte meg John Ford 2 év múlva a kutatók című legendás western filmet John Wayne főszereplésével. Cynthia Ann Parkert 10 év elteltével két kormánygyűjtőnök találta meg, de már nem akart visszatérni a fehérek világába, úgyhogy őt először az indiánok rabolták el, majd a fehérek rabolták vissza. Ez a fehérek világa félelemmel és rettegéssel töltötte őt el. Rokonok kézről kézre adták, senki sem tudott mit kezdeni vele. Viszont a Comanche között élő fia, Kana, aki Kana Parker nevet vette föl, Egyesült Államok egyik legjobban megbecsült híressége lett, 1850 körül születhetett, és először harcolt a különböző háborúkban, 1870-es években. Ő győzte meg a Comanche indiánokat az ellenállás értelmetlenségéről, megadta magát, és azonnal a húga és a rokonai iránt tudakozódott 1875-ben. Ezután ő lett a Comanche indiánok legfőbb főnöke, nagy házat építettett az oklahomai rezervátumban, Csillagos ház néven emlegették, mert 14 csillagot festett rá, hogy több legyen neki, mint az amerikai hadsereg tábornokainak. Itt élt 7 felesége, 19 gyermeke számtalan vendége társaságába, és elfogadta, hogy gyerekei a fehérek iskolájába járnak. Az indián ügyek törvényszéket békebírójává választották 1880-as évek végén. Ő tekintik az őslakos amerikai egyházi mozgalom a Piuti kultusz egyik alapítójának. Amikor egy tisztviselő megpróbálta lebeszélni a több nejűségről, rávenni, hogy válasszon ki egyet a feleségei közül, akkor Kana Parker azt mondta neki, rendben van, de a többinek majd maga mondja el. Amikor elfogadták a Davis törvényt, mely szerint föl kell osztani egyéni birtokokra a rezervátumokat, rendkívül ügyesen halogatta a törvény életbelépését, rendkívül hosszan sikerült elhalasztania a végrehajtását, rengeteget tudott segíteni a törzsének, országosan híressé vált. Az Egyesült Államok elnöke Theodore Roosevelt is ellátogatott otthonába, részt vett a St. Louis-ban rendezett 1904-es világkiállításon, Theodore Roosevelt elnök 1905-ös beiktatásán, lelkesen támogatta a bölény rezervátumok létrehozását, indián találkozókat, úgynevezett powwow-kat rendezett, szerepet vállalt az első western filmekben is, csak cirkuszban nem volt hajlandó fellépni, hiába kérték, válasza az volt, I know monkey, én nem lenni majom. Oh. 1911-ben halt meg, anyja az elrabolt nő sírja mellé temették el, búcsúztató szertartáson 1200 ember vett részt, azóta Kana Parker emlékét operák, színdarabok, regények, képregények fölidézik, évente találkoznak a leszármazottai, 1957-ben a hamvai teljes katonai tiszteletadással vitték el a Csillagos ház melletti missziós temetőből egy emlékműhöz. Texasban vasutat, kirándulósvényt, város, tavat, egyetemi dísztelveket neveztek el róla. 2019-ben egy aszteroidát is. Okay. 2010-ben mutattak be egy Kanna című musicalt, és a Palo Duro kanyonban pedig évtizedek óta előadják a Texas című zenés darabot, amelyben Kanna Parker szelleme is belovagol a színpadra. Comanche fehér főnökének egyik özvegye 1965-ig ott élt a nagy csillagos házban, és amikor a fehér látogatók a skalpok iránt érdeklődtek, állítólag egy parókát mutatott be nekik.
Muszáj megkérdeznem, ha már megemlítettük, a skalpolás az viszont egy valós sztori, ugye?
Igen, az valóban az indiánok egy bizonyos csoportjára volt jellemző, az észak-keleti indiánokra, ha jól emlékszem, az észak-keleti erdőben élő indiánokra. Valószínűleg a levágott fejet helyettesítette a hajdarabka, amit kitűztek a sátruk elé. Ez aztán később elterjedt, és hát a fehérek is elterjesztették, mert amikor valamelyik törzs ellen hadjáratot indítottak, és tényleg hát fizettek a skalpokért, akkor ez hozzájárultak a fehérek is ahhoz, hogy az eléggé csúnya indián szokás országszerte, kontinens szerte elterjedjen.
Tehát akkor ez ténylegesen egy valóságból vett motivum. Na hát még beszélhetnénk szerintem akár erről az időszakról is még egyszer ennyit, de én most nagyjából ezeket a kérdéseket akartam itt átvenni. Háner úr, megtiszteltetés volt, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, én is a beszélgetés.
Sztorikkal jött, és remélem, hogy máskor is várhatom majd.
Nagyon szívesen máskor is.
Kedves hallgatók, én most akkor elköszönök, és mi elköszönünk. A következő adás az, ha minden jól megy, akkor valamennyire az ünnep köré csoportosul majd, de azért szerintem jó kis időutazás volt ez a 19. századi Amerikába. Rédai Gábor mellett búcsúzik a segédszerkesztő Katona Csaba, a producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihád, és ne felejtjétek, amit bemondtunk, az már történelem.
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez egy Béton Podcast.